Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Először elmegyünk majd Las Vegasba. A műsor első felében a nevadai csodáról hallhatnak majd, erről a mesés helyről. Nekem nagy kedvencem. Egyébként szerintem a feleségem annyira nem szeretné, de én sokszor voltam itt, és végigjártam a szállodákat, sőt, egyszer egy nemzetközi lapnak készítettem egy összeállítást is arról, hogy milyenek az itteni showműsorok, és a legtöbb szálloda showműsorát végignéztem, végighallgattam, és hát sok minden mást is tud Las Vegas. Aztán a műsornak a második felében pedig elmegyünk a Nevadához közeli Utah csodáit megnézni, elmegyünk majd a Zion-t felfedezni, a Zion, ugye így írjuk, és hát vajon mit tud Zion, miért van ilyen furcsa neve, és miközben van a Sion-hegyhez, és a többi, és a többi. Aztán a Red Canyonhoz is elmegyünk majd, meg a Bryce Canyont is felfedezzük, úgyhogy igazi természeti csodákat nézünk majd meg a műsor második fél órájában. De Vegasszal kezdünk, mégpedig azért, mert nekem mindig is nagy kedvencem volt Las Vegas, és szeretek kaszinozni egyébként, de nem vagyok függő. Van egy barátom, aki mindig Kispolszkival járt, amikor megismertem, és már ismert tévés műsorvezető volt, és mondta, hogy hát ő egyébként hamar vett ebből a pénzből, amit keresett a tévében Mercedes-t, csak még hamarabb lett belőle Kispolszki, mert hogy imádott kaszinozni, és hát sokszor ki kellett váltani, mert nem tudta megállni. Hát én meg tudom állni, mert hogy mindig rászánok valamennyit, aztán hogyha elfogy, akkor abba hagyom, hogyha meg nem fogy el, akkor meg örülök annak, hogyha esetleg jobban jártam, mint gondoltam. Minden esetre ugye Las Vegas maga a szó azt jelenti, hogy a mezők, a rét, mert hogy ezen a területen még azért volt egy kis mező, nem csak sivatag volt, mert egyébként körbe meg mindenhol sivatagi rész van. Hát nem annyira kopár a táj egyébként, mint hogyha Dubajban felmegyünk a Burj Khalifa tetejére, és körbenézzük, és látjuk, hogy hát itt aztán tényleg a sivatag van, kivéve azok a helyek, amelyeket öntöznek, mondjuk golfpálya, vagy valami elit uradalom, és akkor ott látjuk, hogy tényleg van pénz vízre. Hát itt ugye a Nevadában, a nevadai sivatagban vagyunk ugyan, de azért ez egy ilyen bokros, sivatagos rész. A bokrok nőnek a földből, meg hát itt azért vannak ilyen mezős részek is. És nagyjából hogyha mindent beleveszünk, akkor 2 millió lakója van Las Vegasnak, de hát ez már ugye az agglomerációt is erősen beleérti, hogyha valaki ezt mondja, mert alapesetben talán 500 000 lehet a lakosság. És az egész a turizmusról, meg a vendégekről szól, mert hogy későn alakították ki egyébként Las Vegast. Sokan azt mondják, hogy hát ez a bűnös város, és rengeteg filmsorozatból ismerhetjük meg Las Vegast akkor is, amikor egyébként nem voltunk még errefelé. Nagyon fényes a környék, és azt mondják, hogy hát ugye a Holdról is látszik, hogy itt minden fényes. Hát azt nem tudom, hogy mi látszik a Holdról, mert azt is állították, és meg megcáfolták, hogy az űrből is látszik a nagy fal. Egy dolog az biztos, hogy amikor este Las Vegas felé megyünk, akkor, mintha nappali fényesség lenne, olyan komoly a megvilágítása az épületeknek, meg a szállodáknak, hoteleknek, eseményközpontoknak, ezt láttam. Tehát volt olyan, hogy este autóval jöttem Las Vegas felé. Olyan is volt, hogy Las Vegasból indult a repülőgépünk tovább, olyan is volt, hogy Las Vegasba érkezett a repülőgépünk, olyan is, hogy autóval jöttem Los Angelesből Las Vegasba, olyan is, hogy Las Vegasból elmentem egy Las Vegasban bérelt Ford Mustanggal bejárni az Egyesült Államokat úgy, hogy egy hónapon keresztül úton voltam, majd New Yorkban leadtam a repülőtéren a Las Vegas-i rendszámú autót. Hát emlékszem, amikor előtte Washingtonban megálltam egy éjszakára, hajnali 3-kor megérkeztem, és a kapitányomtól nem messze volt egy szálloda, és a Las Vegas-i rendszámú Ford Mustanggal oda így beparkoltam, és rögtön jött 2 ilyen Men in Black öltözetű ember vélhetően valamelyik titkosszolgálattól, és hát akkor így kikérdeztek, hogy akkor ez most hogy lehetséges, hogy csak úgy egy Las Vegas-i rendszámú Ford Mustanggal hajnali 3 órakor megérkezek a Capitolium tőzomszédságában lévő szállodához. És akkor elmondtam az igazat, és akkor úgy nagyjából mondták, hogy jól van. Tehát nem volt ez gond, mert semmilyen szabálytalanságot nem követtem el, csak nyilván rögtön levettem, hogy azért ez nem egy szokványos dolog, hogy bérautóval valaki átszelje úgy az Egyesült Államokat, hogy Vegasból elmentem Los Angelesbe, onnan elmentem San Diegóba, onnan elmentem Phoenixbe, ugye Phoenixnek is mondják, Arizona fővárosa, onnan elmentem El Pasóba, és megnéztem azt, hogy milyen El Paso és Juárez között a határ, ahol az amerikaiak átjárnak Mexikóba meg vissza, hát visszafelé is próbálják, csak óriási a sor, és onnan elmentem Dallasba, és ott is eltöltöttem pár napot, megnéztem a dallasi csodákat, onnan elmentem Atlantába, onnan elmentem New Orleansba, és aztán New Orleansban még Montgomeryben, onnan pedig elmentem egészen Washingtonig, aztán onnan New Yorkba, és New Yorkba leadtam az autót a kölcsönzőnél, és aztán onnan hazamentem. Hát ez nagyon nagy túra volt, emlékszem. Egyszer megcsináltam úgy, hogy északról délre is átszeltem az USA-t, de ez volt talán a legnagyobb, amit most elmeséltem önöknek. Na most ekkor is Vegasban kezdtem, és úgy volt, hogy hát megterveztem ezt a túrát, hogy hát, hogy nagyjából egy hónapot paradok az USA-ban, és az elején pedig mondjuk Vegasba 3 napot, aztán Vegasba 1 hetet töltöttem, úgyhogy a végén bele kellett húznom, hogy mindenhol meg tudjak egy kicsit állni, mert annyira jól éreztem magam, hogy mondom, hát most maradok még 1-4 napot, és nem bántam meg egyébként, mert tényleg, hogyha az ember igazából először elmegy Las Vegasba, akkor nem fogja annyira élvezni, ha nem szeret kaszinózni. De azért nem fogja élvezni, mert azt látja, hogy van a strip, ugye a szalag, a sugárút, ahol ugye látjuk azt, hogy tényleg egymást érik a szállodák, de a kaszinókat, ha megnéztük, akkor utána jó van, hát kaszinózni akkor nem akarok, vagy nem szeret az illető, és akkor most megnézegettem kívülről a hotelket, na akkor mi van? És nézd még 1-2 olyan látványosságot az ember, hogy megnéz, ami mondjuk kívülről is látható, például ugye a híres szállóhelyek közül mondjuk a Mirás, és akkor ott látja, hogy a kalózhajó és a szirének hogyan küzdenek így egymással, akkor elmegy, még megnézi mondjuk kívülről azt, hogy a Bellagio-nál milyen a szökőkutyó, aztán nagyjából meg is vagyunk, és hát a valóság az az, hogy akkor lehet élvezni, ha megnézzük a szállodák show műsorát, ha bemegyünk a kis privát termekbe, ha szerzünk jegyet valamelyik menő boxmeccsre, ha meghallgatjuk a híres énekesek koncertjét, tehát ha így belevetjük magunkat, mert van lehetőségünk, vagy tudunk szabad jegyet szerezni, vagy van rá pénzünk, akkor lehet élvezni nagyon. És hát nekem vagy lehetőségem volt az adott időszakban, vagy ismerősöm, vagy bármi más módon, de eljutottam, vagy munkacélból volt pénzem, eljutottam olyan show műsorokra, olyan eseményeket láttam, olyan kis eldugott, de nagyon érdekes helyekre is eljutottam, amitől megszerettem Las Vegas-t, nagyon megszerettem Las Vegas-t. De hát lényegében a híres Las Vegas sugárút az, ami ugye a fontos, mert hogy itt van a magasvasút is, amivel elmehetünk mindenhova, meg hát autóval is el tudunk menni bárhová, mert itt igazából az egyik szállodába, ha megszállunk, akkor elviszik az autónkat, visszahozzák, amikor szeretnénk, aztán elmegyünk a másik szállodába, ott gond nélkül leparkolják az autónkat, visszahozzák, tehát nyilván vagy kell fizetni valamennyit, vagy pedig baksist adunk, de valójában autóval tökéletesen el vagyunk, de autó nélkül is el vagyunk, hogyha mondjuk magasvasutat választunk, meg hát most ugye tudjuk jól, hogy ott vannak az új ilyen tesztás dolgok is, tehát új kongresszusi központ is van Vegasban, úgyhogy Vegas is megújul azért. Hozzáteszem, azt mondták nekem, amikor az egyik szállodát lerombolták pont, amikor ott voltam, hogy ugye 30-40 évente az épületeket azért kell néhány helyen lerombolni, mert nem éri meg felújítani, hanem egyszerűbb újat építeni, modernebb lesz. Minden esetre vannak óriás nagy híres kaszinók, az MGM Grand, ugye a Mirage, a Bellagio, a Paris Hotel, a New York, a Caesars Palace, az Excalibur, a Velencét megformázó szálloda, a Tropicana, a Four Queens, vagy éppenséggel a Luxor, meg hát van még egy a Wynn Hotel, nekem nagy kedvencem, mert Steve Wynn az egy nagy szállodamágus, rengeteg szálloda volt a tulajdonában. Lényegében ő volt az MGM-nek, a Mirage-nak is a tulajdonosa, az Excaliburnak is ő volt a tulajdonosa, és a feleségének építette a Wynn Hotelt, úgyhogy a házasság évfordulójukon odaadta a kulcsokat, hogy tessék, drágám. És akkor azóta, amikor beszélgettük a barátokkal, mindig mondom, hogy hát az igazán gáláns férjek, azok egy szállodát adnak az asszonynak a házassági évfordulón, és hát a feleségem is várja, de hát szerintem még van ideje várni. Úgyhogy érdekes az is, hogy van egy szobor, meg egy szökőkút, meg egy kis tó itt a Wynn Hotelben, és az a szobor az asszonyt ábrázolja, nem nagyon sokan tudják, és ugye az álmok tava, ami itt van, az is ugye a feleség álmait jeleníti meg. Tehát ez is egy szép dolog, bár szerintem ezt még az alkalmazottak közül se tudja mindenki. Minden esetre ott van például a New York Hotel, az is érdekes, az nagyon tetszett, mert hogy hullámvasút is van, és a hullámvasút, amire felszállunk, az így átmegy az épületen. Tehát kívül elindul, és akkor is átmész az épületen. Hát én a hullámvasutakat annyira nem szeretem, mert egyszer csináltam egy filmet a hullámvasutakról, és akkor olyan szinten párszor így rosszul éreztem magam, hogy most már hullámvasutra csak kényszer hatására ülök föl. Hát nyilván ilyen kényszer, hogyha kötelez a feleségem, de az együtt szerintem a gyerekkel majd ő fog fölülni, mert én annyira nem szeretem. A fiam Fülöp se szereti, hát Jászmin, meg a kicsi, a Mila, a lányok, azok imádják ezeket a fölmegyek, lejövök, lemegyek a földbe, följövök az égbe típusú dolgokat. Minden esetre a szállodák világa nagyon érdekes, és érdekes volt látni a különböző szép épületeket, az ötleteket, és hát nem is biztos, hogy szép. Hát mi a szép? Hát most sokan azt mondják, hogy egy gics parádé egész Las Vegas. Hát most miért lenne ez szép? De hát ugye annyira gicses, hogy az már jó. Tehát annyira túltolják, hogy attól már érdekes lesz. És most mondtam néhány kaszinót, de hát ott van például a Stratosphere Hotel, aminek a tetejére pedig fölépítették a Sikoly nevezetű nevezetességet. Felmentünk a tetőzetre, és akkor ott beülhetünk ebbe, és akkor lógattak minket a levegőbe jó magasan, és akkor meg is ráznak minket. Hát persze ki vagyunk kötve, és hát akkor ezt van, aki élvezi. Úgyhogy ott is vannak csodák, meg a Stratosphere Hotel önmagában egész érdekes. Majdnem mindenhol vannak nevezetes showműsorok, vagy voltak, hol vannak, hol voltak, mert ugye az Excaliburban ott lovagi tornát már nagyon-nagyon régóta rendeznek, ennek ősi hagyománya van, és az is érdekes, hogy amikor elmentem az Excaliburba, hogy megnézzem a lovagi tornát, akkor megkérdezték, hogy honnan jöttem. És visszakérdeztem, hogy ez miért fontos. És mondták, hogy hát mert abban a szekcióban ülhetek majd, ahonnan érkeztem. Hú, mondom, mit mondjak. Hát nyilván gondoltam, hogy az amerikai ül az első sorba, utána jön a német, azt nem tudom, hogy a magyarnak hol a helye. Á, mondom, nem érdekes, hát én büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok, jó lesz nekem ott az utolsó sorba a vietnámi mellett. Á, mondom, magyar vagyok, adjon akkor a magyarok szekciójába. Van ilyen? Hát kiderült, hogy volt ilyen, hogy magyarok szekciója. Beültem én a magyar lovak szekciójába. Hát nem volt olyan sok szekció, mert volt magyar lovag, annak volt egy ilyen kis tábora, egy ilyen kis része, volt brit lovag, volt francia lovag, orosz lovag, lengyel lovag, meg sárkány lovag, és nem is volt nagyon több. És kiderült, hogy azért voltak ilyenek, mert hogy magyar és lengyel volt a főnök akkor, amikor létrehozták ezt az egész lovagi tornát, és emiatt persze hát magyar meg lengyel szekció volt, és igazából ennél nagyobb országimás nem is kell szerintem, mint hogy itt volt hungary szekció, és be is ültem ide, csak én voltam magyar, rajtam kívül kizárólag ázsiai turisták voltak az én szekciómban, és hát mindenki drukkolt a saját lovagjának a lovagi tornán, és elkezdték kiabálni, hogy hát Geri, Geri, Hungary, és akkor én megtanítottam őket úgy szurkolni, hogy Ria, Ria, Hungária. És hát hittek is, meg nem is, hogy én tényleg ilyen országból származom, mert hogy sárkány lovag van, hát azt még talán előbb elhitték volna, mint hogy ilyen is van, hogy Hungary, de azért most tréfát félretéve sikerült rávenni őket, hogy akkor ezt kiabáljuk, és a magyar lovag jól is szerepelt, bár a végén aztán az összes lovag a sárkány lovag ellen küzd, és akkor nyer, úgyhogy happy end ez a történet is. És volt természetesen kiszolgálás is, hiszen a showműsorok meg az amerikai színi világnak az alapja, hogy mindig legyen popcorn, meg ennivaló, meg bármi más. Hát errefelé ezekre a showműsorokra nem kell kiöltözni, hát mindenki rövidgatyába, meg ahogy éppen bír, úgy megy, tehát semmi ilyen kötelező dolog nincsen, és hát mindenfélét kínálnak, mint a sporteseményeken. Hát itt is volt olyan, amit kézzel meg kell enni, ilyen kis, nem tudom, husi, amit lehetett enni, meg krumpli, meg amit akarok. És hát aki hozta, az egy lengyel úriember volt, és beszélgettünk, és mondta, hogy hát őt úgy vette föl például az itteni vezető, aki magyar volt akkoriban, hogy hát csak annyit mondott neki, hogy én lengyel vagyok. Ja, mondta magyar, hogy jó, akkor föl vagy véve. Úgyhogy így került be az Excalibur Hotelbe. És hát ez régen volt, vagy régebben volt minden esetre. Nem az első kalandozásaim, a 90-es évekbeli kalandozásaim után, hanem olyan 2010 körül nagyjából. De hát azóta sok szálloda még megépült. Már akkor is ott volt viszont a New York Hotel, amit meséltem már, meg a Velence, ugye, aminek az az érdekessége, hogy megépítették lényegében Velencét kicsiben, megvan a Rialto híd, megvan a Szent Márk tér, és befették azt a részt, ahol a kaszinó van, meg befették mellette a velencei kis csatornákat is, és szépen énekelve visz a gondolás, és közben pedig látjuk az eget, ami műég, és hogyha azt akarják, hogy a vendégek menjenek már el kaszinózni, akkor hamarabb lesz bent sötét, mint kint. mert nagyon sok vendég bent vásárolgat, bent tölti az idejét, és hogyha látja, hogy itt sötétedik, akkor elmegy kaszinózni, és lehet, hogy még tombol a napsütés kint délután 5 órakor, de már, ha a szállodaigazgató úgy dönt, akkor bent beborul, és akkor indulás kaszinózni. És hát ez is érdekes, meg rengeteg luxusbutik van itt, meg sok minden más. Sokan azt mondják, hogy azt mondtuk, hogy nagyon gicses, de hát, hogy az elegancia is jelen van azért Las Vegasban, és hogy amikor elegáns szállodát akartak építeni, na erre született a Bellagio. Ugye a Bellagio-ban láthattuk George Clooney-t, meg Brad Pittet, meg a többieket, itt ugye az Ocean volt ugye a főszereplő, és akkor volt neki X embere, és akkor mindig valamilyen kaszinót kirabolt, és hát ezt is itt forgatták az itteni kaszinókban. A Bellagio az tényleg egy klasszikus, mert hogy ezt az európai, főleg a francia szállodák mintájára készítették el, és azt szerették volna, hogy egy gyönyörű épület legyen, és sikerült is. Hatalmas nagy szökőkút só van mindig a bejáratnál, és van egy híres étterme, azt úgy hívják, hogy Picasso étterem. Onnan kapta a nevét, hogy hát rengeteg Picasso festményt összevásároltak, és itt ezeket meg lehet nézni, miközben vacsorázunk. Egyébként úgy működött a vacsora, hogy be kellett fizetni nagyjából 120 000 forintnyi összeget, és hoztak egy menüsort. Őszintén szólva, budapesti Michelin csillagos helyek sokkal komolyabb élményt jelentettek, mint itt a Picasso étterem a Bellagioban, és ezt most nem azért mondom, mert ezt ki kellett fizetni, és jó drága volt, hanem azért, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy itt azért tudok rajta fogást találni, pedig foglalkoztam azért gasztronómiával, bár inkább azzal a részével, ami mondjuk könnyebben emészthető, de hozzáteszem, a Bellagioban, a tárlatnál is ez volt a véleményem, hogy mindenhol vannak múzeumok, a Bellagioban is nagyon sok helyen van tárlat, a Luxorban például bemutatják az antik Egyiptomnak sok csodáját, de valahogy úgy éreztem, hogy összevásároltak mindent, amit az aukción lehetett, aztán így betették, hogy jól van ez így. Tehát nem nagyon láttam a koncepciót, de lehet, hogy csak én nem értettem meg, és egyébként van. A Bellagioban minden esetre tetszett még az is, hogy amikor megyek a recepcióra, akkor jobb oldalon van egy óriási botanikus kert. És az a botanikus kert nem mindig ugyanolyan. Többször voltam a Bellagioban, és volt, hogy ilyen óriás csigák, meg óriási hangyák voltak, amiket megcsináltak különböző anyagokból, fából, műanyagból, mindenféléből, és akkor közte voltak a gyönyörű növények. Aztán, amikor tél volt, akkor meg az egészet téli hangulatra varázsolták, azzal együtt is, hogy azért errefelé ugye nincs hóesés, de mégis jól nézett ki, tehát évszakonként változtatják, és el is mesélték nekem utána, amikor találkoztam a PR vezetővel, hogy lényegében minden évszakban cserégetik itt a Bellagio botanikus kertjének a látványvilágát. Ez is nagyon tetszett nekem. Aztán tetszett még az is, hogy a római műszobrok a Cézár palotában milyenek, az is egy elegáns, rendkívül elegáns hotel. Megépítették az Eiffel tornyot kicsiben a Párizs hotelnél. A Mirás esetében pedig egy hatalmas tűzhányó kitör, aztán folyik a láva, majd egy óriási vizesés eloltja a lángokat. Plusz még van kalózhajó, megesettek, ha még ez is kevés lenne, akkor voltak fehér tigrisek, és hát még mindig megvannak a fehér tigrisek, lehet fotókat is készíteni róluk, de ma már az a fajta előadás, ami a régi időben még látható volt, már nincsen, úgyhogy Siegfried és Roy az most már nem mutatja be, hogy tudja idomítani a tigriseket. Én még láttam Siegfried és Royt, sok mindent láttam ott, és tényleg maga volt a csoda, azt gondolom. Amikor aztán volt a baleset, akkor az idomárok könyörögtek, hogy hát ne altassák el a tigrist. Egyébként nem altatták el. Úgyhogy valóban ezek a showműsorok rendkívül érdekesek. Volt olyan showműsor is, amiben azért volt egy kis erotika, ugye a Bite, ilyen kis vámpiros erotikus showműsor, azt 18 év felettieknek kínálták. Érdekes, hogy például alkoholt úgy lehet fogyasztani, hogy a 21 év a korhatár. Tehát 20 évesen nem úgy működik, hogy csak úgy rendelsz egy pohár italt magadnak, 20 év az kevés hozzá, de az erotikus műsort azt már 18 éves korod után megnézheted. És Las Vegasban még nagyon szép volt, hogy rengeteg sportkocsit lehetett látni, csillogás tényleg tükröződött ugyanúgy, mint az is, hogy hát rövidnadrágban meg egyszerű ruhában turisták sokasága szorongott ott, hogy lássa, amikor a színének meg a kalózhajó kalózai egymással harcolnak a Mirás bejáratánál. A Luxor kaszinó épülete egy piramishoz hasonlít, pedig Keopsz fáraó piramisa, az, amit mintáz. Előtte ugye az MGM-nél pedig egy óriási oroszlán van, és mindenhol hatalmas, nagy amfiteátrum-szerű termek, ahol showműsorok szórakoztatják este a nagy érdeműt. Láttam például a K című showműsort az MGM-be, hihetetlen volt. Tehát először is a színpad olyan, hogy mozog, és felemelkedett a színpad, és majdnem függőleges volt, és akkor a másik oldaláról az egész teremnek elkezdtek nyílveszőket lövöldözni, harcosok, de rendesen, bang, fülem mellett ment el, és természetesen nem volt veszélyes, meg hát nem is álltunk föl, meg nem is engedtek be ekkor már senkit, hanem mondták, hogy ugye a kezdés utána nem lehet bemenni, és hát jobbra-balra lövöldöztek, és utána belőtt nyílveszőkön meg felmentek a színészek, akrobaták, és utána megint viszintesre fordult a színpad. Minden mozgott, minden repült, iszonyatosan izgalmas látványvilága volt ennek. És a Bellagionak is van showműsora, azt meg úgy hívták, hogy O. Tehát ugye ez franciásan, franciául vizet jelent, de ilyen O betűvel írták, tehát nem a francia betű kombinációval. Hát itt meg a szinkronuszó olimpiai bajnokokat leszerződtették, akik örömmel vállalták a fellépést, mert hogy jóval jobban fizet, mint egy olimpiai bajnoki cím. És ugrálgattak a színpad tetejéről lefelé, és egy óriási medence volt ott, majd eltűnt a medence, mert az automata bezárta, és akkor meg egy trópusi szárazföld volt, aztán megint egy medence rész, aztán egy vízesés, és hihetetlen volt a látvány. Tehát annyira lekötött, hogy lényegében minden percét élveztem a műsornak. Hozzáteszem, Las Vegas rendkívüli módon élvezhető akkor is, hogyha egy fillér nélkül csak az utcán sétálgatunk és hallgatjuk a gépek csilingelését, mert hogy még az utcára is tesztek néhány helyre gépet, és mindig van biztonsági őr, aki azért figyeli, hogy kiskorúak ne játszanak, tehát ezt komolyan veszik. És hát van a régi terület, ahol először voltak a kaszinók, meg a régi kaszinószállodák, amelyek most ilyen 3-4 csillagosnak megfelelő szállodák már, egy kicsit némelyik lepukkant, de ott a főutcát például befették és légkondicionálták azért, hogy a nappali rekkenő hőségben is lehessen nyugodtan kaszinózni. Úgyhogy megvan még ez a régi belvárosi rész is, ennek a fényjáték a nevezetessége, mert hogy sötétedés után mindenféle képeket kivetítenek oda a tetőre, és néha még egy-két vadászgép is elhúz fölöttünk. Ez is látványos, és tetszik nekem nagyon. De szerintem mindenkinek, akit elbűvöl a Las Vegas-i álomvilág, meg hát nyilván vannak olyanok is, akik joggal kritizálják ezt az egészet, mert egy kicsit gicses, egy kicsit amerikai, mondta ismerősöm, de hát attól még nekem tetszik, bár hozzáteszem, én ilyen szempontból azért olyan vagyok, hogy inkább a jót látom meg a dolgokban, mint a rosszat. Las Vegas után elmegyünk egy kicsit a természeti csodákat megnézni, ezúttal elviszem önöket a Zion Nemzeti Parkba, Zion Canyonnak is hívják, és amikor életemben először az Egyesült Államokban hosszabb időt eltöltöttem, akkor nem csak San Francisco és Los Angeles világát fedeztük fel a 90-es évek elején még, hanem elmentünk megnézni híres természetvédelmi területeket. Ilyen volt például a Grand Canyon, de ilyen volt a Bryce Canyon, vörös kis csipkekövekkel, a Zion, ahol hatalmas szarvassal is találkoztunk, vagy éppen a Red Canyon, a Vörös Canyon. Egymást érték errefelé ezek a kanyonok, és hát valóban a gyönyörű nemzeti parkok sokasága közül válogathatunk, hogyha szeretnénk egy kicsit a természetet is megcsodálni, akkor, ha mondjuk Los Angelesben, vagy Las Vegasban, vagy Kaliforniában túrázunk, és érdemes átugranunk Utah államba, ahol ezek a csodák találhatóak. A Zion Canyon is Utah államban van, és lényegében ez egy olyan vörös homokkő, amit az egyik folyó egy hatalmas kanyonnál alakított át. 24 kilométer hosszú maga a Zion, ez a nagy kanyon, és van olyan része, ahol 800 méter a mélysége, tehát rendkívül mély, bár hozzáteszem, a Grand Canyonnál vannak teljesen függőleges sziklafal részek is. Itt azért a Zion esetében azt látjuk, hogy alul tényleg nagyobb részt, ahol a kanyarog a kis folyoska, ott gyönyörű üdezöld a természet, jobbra-balra pedig vöröses sziklák sokasága meredeken lefelé zúg ott, és nagyon-nagyon érdekes, hogy egyszerre egy természetközeli növényekkel tárkított, kellemes benyomást adó kis kanyon, és egyszerre pedig egy zord, fenyegető, rémisztő jelenség, tehát valóban gyönyörű. Vannak kis vizesések, nagy vizesések, ahogy a Virgin folyó lent kanyarodik, és vannak egészen erdőszerű területek, ahol kiszélesedik a kanyon, és nagyobb növények is vannak. Mondom, hát szarvasok is élnek, meg láttam, amikor ott ivott a vízből a szarvas, és aztán tovább ment, úgyhogy hát itt aztán tényleg legyen az akármilyen ügyes patás állat, azt tudja, hogy nem fog kimászni a sziklafalnál, mert annyira meredek, de ugyanúgy, ahogy a Gorongoro kráternél Afrikában, itt is bőven elég területet találnak maguknak, meg elég érelmet az állatok, hogy megéljenek, és ne kelljen elhagyni a kanyont, ami egyébként nem is olyan egyszerű bizonyos szakaszokon. Meglehetősen régóta már nemzeti park, hiszen régen is látták, hogy gyönyörű ez a hely, és amikor ide érkezünk, akkor az aljára jövünk. Könnyen meg tudjuk közelíteni az alsó részt, de a peremére már nem nagyon vezetnek utak. Hát nyilván a hegymászok mindent fel tudnak fedezni, de autóval is, autóbusszal is ide tudunk jönni, és az alsó résznél fogunk sétálgatni, és innen aztán fölnézünk, vagy pedig vannak ösvények, ahol régi indián ösvényeken fölkapaszkodhatunk a perem felé. Az indiánok lakták hosszú ideig ezt a területet. Érdekes, hogy mégis az elnevezéseket azokat a mormonok adták. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Zion, ugye, vagy Zion, Sion, Sion hegy, és akkor Bibliára gondolunk, akkor nagyon jól gondolkodunk egyébként, tehát nem egy indián név, és akkor úgy utána véletlenül pont egyezik a Biblia és Sion hegyel, hanem hát onnan kapta a nevét, és az angyalok földre szálló helye, ugye, az Angels Landing is, ilyen képződmények is vannak, tehát ezeket a mormonok nevezték el, és ezért rengeteg dolog a Bibliára utal itt a kanyonon belüli területek elnevezése kapcsán is. Úgyhogy nem véletlen a Matrix beli elnevezés, sem sorolhatnám tovább. Tehát ezek valójában mind összefüggnek, és ilyen téren különösen érdekesek, mert hogy 1858-ban újra felfedezték a kanyont a mormonok. Hát azért kellett újra felfedezni, mert gyakorlatilag az itt élő indiánokat szinte teljesen vagy kiirtották, vagy szétszórták, és elmenekültek innen, úgyhogy egy ideig lakatlan volt, és aztán az 1800-as évek közepe táján a mormonok újra felfedezték, benépesítették, elnevezték az itteni területeket, telepeket létesítettek a kanyon bejáratától nem messze. Zion egyébként tényleg rendkívül fontos látványosság, mert hogy annyira érdekes az, hogy a természet milyen csodákat tudott ide varázsolni, vagy az Úristen. Minden esetre van egy szűkebben mért Zion kányon, ami nagyjából 10 km hosszú és 800 méter mély. A vendégeket ingyenes buszok szállítják, és gyakran fordulnak ezek az autóbuszok, mert hogy tavasztól őszig nem lehet ide autóval behajtani, de aztán egy ideig meg be lehet, csak nem tudunk, úgyhogy akkor meg mindegy lesz. Van olyan rész, ahol egyébként be lehet kocsival viszonylag hosszú ideig menni. A parknak a keleti bejáratánál van a Saktáblahegy. Ez azért érdekes, mert olyan hasadékok vannak itt, amelyek egy saktáblát formáznak. Aztán amikor Zion-t felfedezzük, akkor tényleg megtehetjük azt, hogy itt eltöltünk egy fél órát, egy órát, és leülünk a folyóparton, és bámuljuk a csodákat, meg megtehetjük azt is, hogy nagyokat kirándulunk. Néhány indián ösvényen felkapaszkodhatunk akár a tetőre is, és onnan aztán lenézhetünk és elborzadhatunk. Bár hozzáteszem, akinek tériszonya van, ezt nem ajánlom. De azt is megtehetjük, hogy a híres dolgokat megnézzük. Mint említettem, ilyen ez a Saktáblahegy, és aztán van egy a három pátriárka nevezetű hármas hegy, ezt is ugye, hogyha alul sétálgatunk, akkor is fölfelé látni fogjuk, és vannak az úgynevezett smaragd medencék, mert hogy három smaragd színű tavacskát is találunk itt, és vízesések kötik össze ezeket. Gyönyörű. Aztán van még egy meseszép szikla, azt úgy hívják, hogy a könnyező szikla. Az angyaloknak a leszálló helye pedig tényleg nagyon-nagyon szép, és ide egy komoly ösvényen viszonylag könnyen eljuthatunk. Van olyan gyalogút, amit a bátor turistáknak ajánlanak, mert hogy a kanyon szűk részére viszi a vendégeket, és van olyan rész, ahol a folyóba is bele kell menni, és akkor egy szakaszon ott a folyóba megyünk, hát nyilván vizesek leszünk, de hogyha ezt nyáron tesszük meg, akkor azért annyira nem zavaró. Hozzáteszem, nyáron megáll szinte a levegő, tehát nagyon kemény, télen hideg van, úgyhogy a legjobb az, hogyha valamikor mondjuk az őszi időszakban látogatunk el ide, október környékén. Én voltam úgy, hogy október elején voltam, és akkor teljesen kellemes volt az idő, meg úgy is, hogy novemberben akkor is jó volt az idő. Nyáron elviselhetetlenül kemény egyébként. Érdekes egyébként, hogy voltak balesetek is. 1995-ben például volt egy nagy földcsuszamlás, lényegében leomlott az egyik sziklarész, és ez komoly gátat képezett. 450 turista ott rekedt a kanyonba, úgyhogy eléggé gondban voltak a helyi hatóságok is, meg hát a turisták is, bár hozzáteszem, nem voltak valamennyien életveszélyben olyan értelemben, hogy hát nem tudtak kimenni, de nem az volt, mint amikor egy barlangban megrekedtek, hogy te jó ég, hát előbb-utóbb éhen vesznek, vagy valami baj lesz, mert hát hamar felfedezték, hogy itt gond van, és dobáltak le nekik mindenfélét, vizet is, meg hát víz amúgy is volt a folyóban, úgyhogy nem volt akkora nagy a baj, de az kétségtelen, hogy a turisták kimentésére ideiglenes utat építettek, és ezt egy napba tellett, mire egy új utat tudtak építeni. Hozzáteszem, ez is szép dolog, hogy egy nap alatt tudnak egy utat építeni ide. A földcsuszamlás nyomai egyébként a mai napig látszanak. A Zion mellett a Red Canyon nagyon szép még, és a Bryce Canyon. Sokan azt mondják, hogy a Bryce Canyon, ugye B-vel írják, B-R-Y-C-E, ha valaki rá akar keresni, tehát Brice, így írják, kanyon, és ez talán az egyik legszebb nemzeti park az Egyesült Államokban, ez is Utah államban található, úgyhogy össze lehet kötni akár a Zion és a Bryce Canyon megtekintését, mi is összekötöttük persze, amikor ott voltam. És ez magasan fekszik, ez a kanyon, a Bryce Canyon, mert hogy 2500 méter körül járunk a tengerszint felett, és valójában ez nem is igazi kanyon, tehát nem olyan, mint a Zion, ahol jobbra-balra magas sziklafalak vannak, vagy pedig a Grand Canyon, ahol olyan meredek néhol a Grand Canyon, hogy valami brutális, hanem egy fennsíknak a pereme, és vörös-fehér sziklák vannak errefelé, a természet pedig több ezer sziklatűt, meg sziklaoszlopot faragott ki. Vagyis a Bryce Canyon arról híres, hogy úgy néz ki, mintha nem egy ilyen kis sziklafal lenne, hanem egymás mellett lennének ilyen hegyes, fura dolgok, mintha óriás tűk lennének, és ti-ti-ti-ti egymás mellett van ilyen több száz, vagy akár több ezer is. Tehát ez a csipkézése látványos a Bryce Canyonnak, ettől híres, ettől ismert, és ettől nagyon szép. Úgyhogy sokan azt mondják, hogy a Bryce Canyon szép, a Grand Canyon meg nagy. Az kétségtelen, hogy egyszer voltam a 100 fok Celsius együttessel, és még nagy élmény volt, és ők Las Vegasban zenéltek, úgy tudtak ide eljönni hivatalosan munkavállalási engedéllyel, hogy hát igazolni kellett, hogy nincsen olyan helyi együttes, amelyik úgy tudna játszani, mint ők. Hát ugye a country zene az azért meglehetősen népszerű az USA-ban, tehát biztos, hogy lett volna jelentkező, úgyhogy úgy adták fel a hirdetést, hogy hát a country zenét magyar akcentussal játszó zenészeket keresnek, hát ilyen persze nem volt, úgyhogy be lehetett hozni egy külföldi csapatot akkoriban. És hát zenéltek is, és aztán utána, amikor volt egy kis szabadidejük, akkor meg elmentünk együtt, és megnéztük a Bryce Canyont, és egyebek mellett talán még meg is van valahol a fotó. Onnan jutott eszembe, hogy szegény anyukám meghalt ugye 2022-ben, és akkor régi képeket nézegettem, és a Bryce Canyonról is találtam felvételeket. Egyébként Bryce az egy mormon telepes volt, mint említette már, hogy a Utah-beli kanyonokat a mormonok újra felfedezték, benépesítették, ők kezdtek el itt megtelepedni az 1800-as évek közepén, és Bryce volt az, aki 1870-ben itt egy tartós lakhelyet hozott létre a Bryce kanyon mellett. Ő egyébként marha pásztorkodással foglalkozott, tehát egy mormon cowboy volt, és ami furcsának tűnt, hogy a több ezernyi óriási sziklatorony között voltak azért zöldelő kis kiszögellések, és akkor itt tartotta a teheneket, és hát híres mondása az, hogy pokoli ez a hely, ha eltéved egy tehened, hát az biztos, mert hogy nehéz volt megtalálni a sok-sok ilyen óriási sziklatorony között. Van itt szálloda, kemping, tehát meg is tudunk szállni, hogyha valaki hosszabb időt szeretne azzal eltölteni, hogy a Bryce Canyon felfedezi, és hát a Bryce Point, ugye ez a Bryce amfiteátrumra néző Bryce pont kilátóhely az, ami igazából nagyon népszerű, meg van a naplemente pont, meg a napfelkelte pont. Hát lényegében kijelöltek olyan pontokat, ahonnan a kijelölők szerint jól látszanak ezek a tűszerű, óriási sziklaképződmények, ezek a sziklacsipkék, de hát majdnem mindenhonnan jól látszik, úgyhogy igazából van miből válogatni, olyan sokat nem kell sétálgatnunk az autótól, hogyha valamit szeretnénk. A Fennsík pereméről rengeteg túraútvonal vezet le, ezek nem is megerőltetőek. Van persze megerőltető is, de szerintem az direkt azért csinálták, hogy legyen egy kicsit emberpróbáló, hogyha valaki a kihívásokat keresi, mert egyébként akkor már létezett az, ahol mindenféle gond nélkül le lehetett jutni az alsó részre is. Vannak kétórás túraútvonalak is, és akkor tényleg mindent meg lehet nézni. Van egy Viktória királynőre emlékeztető sziklatű, bár hozzáteszem, ez is úgy működik, mint a cseppkőbarlangokban, hogy elnevezünk mindenféle cseppkövet a fantáziánk alapján, hát itt is elneveznek mindenféle csipkeképződményt, meg sziklaképződményt a fantáziájuk alapján azok, akik először látják, vagy akiknek először eszébe jut valami. Sokan azt mondják, hogy errefelé annyira tiszta az ég, hogy a csillagászok csodákat látnak, hát ezt már sok helyen mondták, ahol jártam életemben. Én a legtisztábbnak a sarkkörnél láttam egyébként az eget, és akkor mondtam azt, hogy szinte a karomnál ott vannak a csillagok, tehát ott volt tényleg teljesen felhőmentes az ég, és ott éreztem azt, hogy ez nagyon érdekes. Ha valaki kanyontúrára indul, akkor a Grand Canyon számít kötelező látnivalónak, én ezt többször is megnéztem, hát ugye nem az egészet, hanem egy részét, főleg azt, ahol most az indiánok csináltak egy olyan kirátot, aminek át lehet látni az alján, és akkor ezen így végig mehetünk. Kapunk egy igazolást is, hogy az indián rezerváton területére beléptünk, és leparkolunk, utána elvisztek minket egy kis járművel ehhez a kilátóhoz, és utána még megcsinálhatunk pár dolgot, meg bemehetünk a szuvenírboltba. Hozzáteszem, itt láttam először egy olyan elborzasztó dolgot, hogy odament a Grand Canyon egyik részéhez, ahol semmifajta korlát nem volt, egy fiatal lány, szólt a barátnőjének, aki fotózgatta azt, hogy ő ugrott egy hatalmasat a kanyonnál. És hát azért volt ez fura, mert kb. Olyan 30-40 centire állt a szakadéktól, úgyhogy mondom, semmifajta korlát vagy ilyesmi nem volt, fölugrott a levegőbe, és akkor lefotózta a barátője, ő meg visszaesett, és hát semmi nem történt szerencsére, csak hát így belegondoltam, hogy hát most véletlenül elvéti az ugrást, vagy amikor leesik, akkor megcsúszik, hát akkor vége van, mert leesett a szakadékba. Tehát azért ezért a selfiért, most nem is selfie volt, mert más csinálta ugye a fotót, vagy ezért a fotóért nagyon nagy kockázatot bevállalt, tehát egy picit ez engem megrémisztett, hogy te jó ég, ilyenek is vannak. Hát itt láttam először olyat, hogy rendkívül borzasztónak tűnt. Bár utána Máltán meg olyat láttam, hogy Málta egyik mellékszigetén, Gozonnál, ott az erődnél, ott az egyik fiatalember egyszer csak így leugrott a várfalról, és mondom, na ennek vége. És kiderült, hogy látta, hogy van egy ilyen kis kiszögellés, és úgy ugrott le, hogy a kiszögellést így a kezével elkapta. És tehát amikor leugrott, akkor körülbelül olyan 1 méterrel volt a felső várfal alatt a kiszögellés, ami mondjuk volt olyan 30 centis vagy 25 centis, és leugrott, és azt elkapta az ujjaival, kezével, majd utána visszanyomta magát, fölállt a kiszögellésre, és visszamászott. De egyébként a kiszögellés alatt meg volt egy, nem tudom, 20 méteres mélység, hát 30. Nem volt annyira brutális mélység, de azért, hogy minden eltörik az embernek, ha leesik, az nagyjából biztos. És hát megkérdeztem, hogy ez most akkor komoly, és mondta, hogy hát ő tornász, és tudta, hogy ezt meg fogja tudni csinálni, hát lelke rajta. Hogyha tornász lennék, sem merném ezt megcsinálni, de hát nem tudom, mert nem vagyok tornász, és ez nem is fenyegetett ez a dolog. Úgyhogy ilyet is láttam, manapság ezek a kihívások azért elég kemények. A Red Canyon még nagyon érdekes, mert hogy a Red Canyon, a Bryce Canyon és a Zion között fekszik. A Zionról már meséltem, a Zion Nemzeti Parkról, a Bryce Canyonról szintén ugye a csipkés részekről, a Zionról, hogy alul ott tényleg olyan a vegetáció, hogy kis tavak vannak, meg szarvasok, meg erdőszerű területek, meg üdezöld, jobbra-balra, meg nagy sziklafalak. Hát a Red Canyon az a kettő között fekszik, ezek mind Utah államban vannak, tehát lényegében Utah államról mesélek most önöknek, azoknak a természeti csodáknak a többség, amiről szó van, az Utah államban van javarészt, tehát van olyan, amelyik nem csak Utah államban, mert mondjuk olyan hosszú a kanyon, hogy átmegy máshová. Red Canyon, ott van a Bryce Canyon mellett, igazából egy 15-20 kilométer maximum, és erdős területe van a Red Canyonnak, hát mint a neve is mutatja, ugye Vörös Canyon, és azért vörös, mert hogy hatalmas égővörös sziklák merereznek itt az ég felé. ilyen sötétvörösek. Sokan azt mondják, hogy ezek tündérkémények, mert hogy a tündérkémény az az erózió által kialakított sziklatorony. Olyan sziklatorony, amelyek általában kiszáradt vízgyűjtő területeken találhatóak, és az anyaguk puha szikla. Felül keményebb, úgyhogy kevésbé erodálódott az évmilliók során. Főleg az ilyen száraz, forró területeken találhatóak, és hasonló az alakjuk egy totemoszlophoz, lehet 10 méteres, de akár 20-30 méteres tündérkémény is lehet, és a színük pedig azért vöröses, mert hogy nagyon komoly a vas tartalmuk, meg a mangán tartalmuk, tehát ezek a tündérkémények azért néznek így vörösen, és ahol sok tündérkémény van, ott pedig ugye természetesen Red Canyonnak is hívhatjuk akár azt a kanyont, azt a szikla hasadék részt, ahol ilyen tündérkémények törnek az ég felé. Úgyhogy ezek a vörös sziklatornyok rendkívül látványosak a Red Canyonban, de mint említettem, hogy van ez a sivatagos rész, ahol vannak a hatalmas nagy tündérkémények, meg a Red Canyonnak a óriási alakzatai, de mellette van egy erdős rész is. Lényegében egy 14 ezer kilométernyi erdős rész van a Red Canyonnál, és ez nem is a nemzeti parkhoz tartozik, hanem van egy másik ilyen nemzeti erdő szisztéma, és hát ott meg lehet kempingezni, kerékpározni, túrázni. Van itt aztán mókusféle, hiúz, vadmacska például, tipikus állat a vadmacska, rókák, héják, de jávorantilop is, meg prérikutya persze, és sasokkal is találkozhatunk. A Red Canyon azért is híres, mert általában banditák lakták, és egy híres vagy hírhet vadnyugati bankrabló, meg vonatrabló is itt bujkált az embereivel együtt, úgyhogy ilyen téren a Red Canyonba nem csak a mormon tehénpásztorok laktak, mint mondjuk a Bryce Canyon esetében, vagy a Zion jelentős részén. Minden esetre a Red Canyonban bőven eltöltetünk kirándulásokkal egy napot, de akkor is jó, hogyha mondjuk elmegyünk a Bryce Canyonba vagy a Zionba, és akkor mellette itt egy két órát vagyunk. Ha pedig egy nap alatt meg akarjuk mind a három csodát nézni, hát pár felvételt, pár fotót azért akkor is készíthetünk, úgyhogy nem kell ezzel problémázni. Ja, ezek a kanyonok olyanok, hogy hát van olyan rész, ahol csak elautózunk az úton, és akkor onnan is látjuk a képződményeket. Tehát nem kell feltétlenül valahova elmenni, ahol aztán belépőt fizetünk, és akkor na, ott vagyunk a megfelelő ponton. De van olyan kanyon, aminek van ilyen része, ahol mondjuk le kell tenni az autót, és elvisztek minket egy másik eszközzel valahova, hát nyilván azokért fizetni kell. Van mondjuk a Grand Canyon, ahol a kvázi ugye belépési engedélyért kell folyamodnunk, és akkor ugye nyilván megint csak fizetünk az indián rezervátum területén, de hát van olyan, ahol meg gyakorlatilag csak odaállunk a kanyon oldalához, és akkor onnan már tökéletes a kilátás. Tehát ez változó, hogy éppen melyik résznél van valami turistaközpont, vagy nincsen. Meg hát mondom, van olyan például a Bryce Canyonnál, hogy kempinget is találunk, vagy akár meg is szállhatunk. Tehát ha szeret valaki túrázni, imádja ezeket a kanyonokat, a természeti képződményeket, és itt lehet lenni, akkor azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok mindent tudhat. Hozzáteszem például, ugye, amikor azt mondjuk, hogy Red Canyon, ez egy viszonylag kicsi hely, gyönyörű tündérkéményeket találunk, vörös sziklákat, a Red Canyonnak a nagy része, ugye, amit mondtam, hogy hatalmas nézetkilométer, az meg az erdő rész, de az már ugye jogi értelemben nem a Red Canyon Nemzeti Park része, hanem már egy ilyen erdős nemzeti park rész. A Bryce Canyon, az meg egy viszonylag nagyobb, tehát itt autóval megyünk a Bryce Canyon jelentős részénél, és aztán egyszer csak látni fogjuk a csodákat, és utána még kiszállunk, és akkor sétálgathatunk bőven. Úgyhogy fel lehet ezt fedezni, érdemes előtte mindig utána nézni, hogy melyik pont az, ahonnan a legjobb a kilátás, ha kevés az időnk. Ha meg bőven van időnk, hát akkor elindulhatunk, és felfedezhetjük magunkban is, hiszen előbb-utóbb találni fogunk olyan helyeket, olyan pontokat, ahonnan gyönyörű felvételeket készíthetünk, meg hát magunk is részesei lehetünk egy kicsit ezeknek a természeti csodáknak. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!